KTG Podcast, az elhivatott emberek podcastje. Engem Koltai Tamásnak hívnak, és olyan emberekkel beszélgetek, akik a kitűzött céljukat maximális erőbedobással és kitartással igyekeznek megvalósítani.
Amikor megérkeztünk a busszal a stadion előtt, akkor ott a stadion és a Népliget között emlékszem, hogy nem tudom, több ezer ember által a forgalmat, ugye le volt zárva az egész Hungária körút, és amikor meglátták a buszt, ahogy jöttünk a Népligetből a stadionba, akkor olyan érzéses volt, hogy egyszerűen, mint hogyha földrengés lett volna a buszon, olyan érzés volt, hogy egyszerűen megőrültek az emberek, amikor megláttak minket.
A Ferencváros csapatkapitányaként a zöldfehérekkel hazai fronton mindent megnyert. Bajnokság, Magyar Kupa, Szuperkupa, Liga Kupa. Egyszeres magyar válogatott. 34 évesen a Soroksár csapatából visszavonult Gyömbér Gáborral beszélgetek. Hát néhány hete nagyon fontos eseményen vettél részt. Kisfiad első igazi tétmérkőzése, ami egy U7-es Bozsik torna keretébe valósult meg. Hogy éreztétek ott magatokat?
Én feszült voltam jobban, mint gondolom Milán. Igen, nagyon örülök neki, hogy elkezdtük itt Török Bálinton a sportolást, a labdarúgást. Külön öröm, hogy igazából nem az volt, hogy nekem kellett itt noszogatni, vagy terelgetnem egy bizonyos irányba. Nagy könnyebbség az, hogy ugye a szomszédunk a Csabika az óvodatársa, aki szintén nagyon szeret focizni. Én úgy gondolom, hogy a barátok és a haverok terelgették ebbe az irányba, de én nagyon örülök neki.
Milyen a kapcsolat köztetek?
Igyekszek tanácsokat adni neki. Mondom, nekem is furcsa ez a szerep, mert nem igazán volt ilyenben ugye még részem. Az az igazság, hogy hagynom kéne inkább játszani, és hogy élvezze. De azért tényleg próbálok neki segíteni, meg azért látom, hogy a koncentráció olykor-olykor nem az igazi, és akkor próbálom abba az irányba terelgetni, hogy mire figyeljen. Örülök neki, hogy élvezette csinálja, szereti, amit csinál. Most még próbálom inkább egy kicsit ráhagyni, persze azért átbeszélni a dolgokat, miben kellene kicsit javulni, vagy jobbnak lenni, de még nagyon az út elején jár.
Szeretne focista lenni, vagy még nem tudod, hogy mi lesz ebből?
Hát az, hogy szeretne, majd kiderül, majd amikor rájön, hogy mennyi áldozattal jár ez a sportág, az, hogy labdarúgó legyen, majd igazából akkor fog kiderülni, hogy ezt mennyire szeretné. Én most jelenleg azt látom inkább, hogy szereti, amit csinál, barátokkal van, érdekli, mert most már áttértünk a mesenézésről a labdarúgó mérkőzésekre, úgyhogy már reggel is, mielőtt elindulunk oviba, akkor általában meséket szoktunk nézni, egy-kettő belefér még, de most már inkább azt kéri, hogy meccseket nézzünk, úgyhogy ez is egy jó dolog, de mondom, majd a későbbiekben fog ez igazán eldőlni, majd amikor jönnek a nehézségek, a lemondások dolgokról, hogy ezt komolyan is gondolja, vagy csak inkább ilyen hobbi szint.
Nyáron sajnos visszavonultál a labdarúgástól. Mesélnél egy picit a utolsó két hétről, hogy ott milyen behatások értek?
Hát igazából ez egy korábbi döntés volt, hogy most nyáron befejezem a pályafutásomat. Azt tudni kell, hogy sok sérülés kísérte a pályafutásomat. 4 műtétem is volt, főleg a térdemmel. Úgyhogy az utolsó éveim az már eléggé fájdalmasan teltek. Felőrölt a fájdalom igazából az utolsó időszakomban. Úgyhogy ezt már hamarabb meghoztam ezt a döntést. Hála Istennek úgy volt már elképzelésem, hogy a labdarúgás után merre szeretnék elindulni, vagy milyen irányt szeretnék venni a labdarúgás után. Úgyhogy valamilyen szinten nem volt egy nehéz döntés ez, de persze, ahogy teltek a napok, az utolsó napjaim, az utolsó bajnoki mérkőzés előtt, azért úgy volt az ember egy kicsit feszültebb, vagy érzelmesebb. Nagyon szép búcsúztatást kaptam, már az utolsó hazai mérkőzésem is egy nagyon szép meglepetéssel kezdődött. Ugye ez még az utolsó előtti bajnoki mérkőzés volt, és utána ugye a Vasasnál játszottuk az utolsó bajnoki mérkőzést, ahol szintén megemlékeztek ugye a pályafutásomról, illetve úgy megköszönték, vagy elköszöntek tőlem, úgyhogy ez így volt kerek. Én büszke is vagyok arra, amit úgy sikerült így összehoznom itt a pályafutásom alatt.
És hogy éltek most, hogy nincs minden nap edzés, meccs hétvégén?
Nem unatkozom, mert ugye a Ferencvárosnál játékos megfigyelőként dolgozom. Amivel másabb egy kicsit, hogy talán úgy fizikálisan ez egy kicsit inger szegényebb most jelen pillanatban mindennapjaim, de próbálom karban tartani magam fizikálisan is. Naponta, két naponta eljárok futni vagy konditerembe, muszáj, úgy érzem, hogy hogyha nem mozognék, akkor a sok felgyülemlett energia az kicsit úgy ingerültebbé, feszültebbé tenne. Nem unatkozom, bejárok a Ferencvároshoz is, ott van egy irodám, és akkor ott dolgozom napi szinten, úgyhogy az időm nagy részében ezzel foglalkozom. Utána jövök haza, a gyerekek jönnek haza az óvodából, utána pedig kezdetét veszi egy másfajta kihívás, ami szintén azért megterheli az embert.
Mi a legrégebbi emléked a focival kapcsolatban?
Általános iskolás éveim ugranak be így, most így hirtelenjébe, amikor igazából, ahogy befejeztük az iskolát, akkor kezdődtek az edzések. Én nagyon sokat úsztam, úszóedzésre is jártam, fociedzésre jártam, az iskolába is ugye rengeteg sportrendezvényen vettünk részt. Nagyon szép emlékeim vannak például a nyarakról, amit szinte egész nap a strandon töltöttük, és lábteniszeztünk egész nyáron, úgyhogy talán ezek azok a igazán jó, szép emlékek, amik úgy legkorábbról eszembe jutnak.
Egyszer egy interjúban azt mondtad, hogy 14 éves voltál, amikor elindultál egy komolyabb irány felé. Ez hogy történt?
Mindig ezen gondolkoztam, hogy alakulhatott az, hogy én most focista szeretnék lenni, vagy labdarúgóként képzelem el a jövőmet. Biztos édesapám többet tudna erről mesélni. Igazából ugye Makón kezdtem el focizni, édesapám volt az alapítója az ottani utánpótlás szakosztálynak. Ott kezdtem el játszani, és igazából nem tudom, az egész gyerekkoromat a labdarúgást töltötte ki tényleg, mert hogyha nem edzésem voltam, akkor a haverokkal a strandon, vagy a házunk előtti játszótéren rúgtam a bőrt, úgyhogy ha pedig otthon voltam, akkor általában édesapámmal meccset néztünk, ugye Ferencváros rajongók vagyunk, illetve nemzetközi szinten is ugye én Bayern München fanatikus vagyok, szóval úgy ezt töltötte ki igazából az életemet. Talán nem vagyok nagyképű, azt mondhatom, hogy nem is voltam úgy első látásra egy ügyetlen játékos, szóval bár én mind állítom a mai napig, hogy inkább lelkesebb játékos voltam, mint sem egy ügyes játékos. És eljött bennem ez az elhatározás, hogy szeretnék úgy szintet lépni, vagy nem tudom, és hogy a középiskolában akkor már Pestre szerettem volna jelentkezni, és a Ferencvárosba szerettem volna focista lenni, csak ez nem adatott meg az első pillanattól kezdve, hanem a fiúk csapatánál, a Szent Istvánnál kezdtem el a karrieremet.
Akkor végül is eljöttél otthonról, ez egy ilyen kollégium szerű?
Így van.
Tehát 14 évesen ezt te magadtól találtad ki, egyszer csak apának mondtad otthon, hogy apa, akkor ez lesz.
Hát igazából ugye néztük a lehetőségeket, és ez tűnt egy jó ötletnek, hogy akkor feljönni Pestre, akkor itt megpróbálni. Ugye én a Szent István közgazdasági szakközépiskolába jártam, aminek volt egy sporttagozata, ugye ez a Ferencvárossal szoros együttműködésben volt, és bízva abba, hogy majd egyszer én oda jutok, hogy a Ferencváros labdarúgója leszek. És igazából ez motivált, vagy ez volt a cél. És igen, kollégiumban éltem 4 évet, szerintem életem egyik legjobb időszaka volt, mondhatom, úgyhogy jó döntésnek bizonyult így utólag.
Tehát akkor döntötted el, hogy kész, így fogod élni az életet, te focista leszel.
Így van.
Nem volt B-terv.
Nem igazán játszott.
Azt lehet mondani, hogy a pályafutásod csúcspontja a klub szinten a Ferencváros.
Abszolút.
Meg hogy voltál válogatott is.
Így van.
Milyen érzés volt hallgatni a himnuszt?
Felemelő persze, bár nem a pályán hallgattam, mint ahogy szokás, ugye, mert nem kezdőjátékosként mutatkoztam be a válogatottban, hanem ugye, mint cserejátékos. Persze egy gyerekkorban az ember mindig arról álmodik egyszer, hogy majd persze válogatott lesz, és én is már nagyon vártam ezt a pillanatot, mert többször voltam kerettag, többször ültem a cserepadon, de sajnos nem kaptam meg a lehetőséget. Úgyhogy nagy izgalommal vártam, hogy tényleg mikor lesz az a pillanat, amikor úgy bemutatkozhatok. Persze, amikor már ott van az ember, akkor mindig úgy többet vár, és bízott abban, hogy majd ez többször megadatik neki. Nekem csak egyszer adatott meg, de erre is nagyon büszke vagyok.
És amikor végre sikerült az álom, hogy elkezdtél a Fradiba játszani, akkor az első hetek azok hogy teltek?
Izgalommal, nagy álmom vált valóra, hogy visszakerültem a Fradiba. Azt meg kell említenem, hogy azért nekem nagyon jó lépcsőfok volt előtte a pápai kitérőm, hogy ott azért NB1-be játszhattam, és azért nem zöldfülőként értem vissza az Üllői útra, hanem azért már volt mögöttem jó pár NB1-es, NB2-es mérkőzés, szóval meg volt a rutinom már. De azért ez egy más kávéház, ahogy mondani szokás. Ez egy ugye az ország egyik legpatinásabb klubja, azért itt nagyok az elvárások, eredménykényszer van, azért alkalmazkodni kellett, és meg kellett felelni. Szóval ez ami a legnehezebb, hogy azért itt meg is kell felelni az embernek, és jól kell teljesítenie, hogyha ezen a szinten szeretne játszani.
Neked van játékos ügynököd? Saját, tehát aki
mindig
téged...
volt, de nincsenek pozitív tapasztalataim a játékos ügynököket illetően.
De a Fradiba ő segített?
Igen, egy játékos ügynök segített. Bár azt kell, hogy mondjam, hogy nagyobb segítség volt az, hogy nekem ugye a Détári Lajos idején kerültem vissza a Ferencvárosba, és én nála mutatkoztam be első osztályba, még Sopronba 19 évesen. Mester az ismert, és tudta, hogy mire számíthat tőlem. De igen, menedzser segített, de inkább már csak a anyagi kérdésekben.
Amikor a Fradi tábor max hangerővel buzdít, tehát gyakorlatilag veled szembe ordít, vagy esetleg egy gólnál, amikor szinte egy hangrobbanás, akkor az úgy milyen érzés?
Érdekes, mert ugye meg annyira kikapcsol az ember, hogy úgy nem jön át az atmoszféra. Ez inkább meccs előtt, a bemelegítés előtt egy nagyon adrenalin sokkot ad az embernek, hogyha ennyi néző előtt tud játszani. Amíg a régi Albert stadionban is ugye játszottunk, majd Puskás stadionban is játszottunk ugye a több 10 000 néző előtt. Persze vannak olyan periódusok a meccsen, amikor mondjuk ha nem úgy megy, vagy nem olyan az eredmény, akkor tudnak egy nagyot lendíteni az emberen a buzdításukkal. Ez egy külön plusz olyan dolog, ami azért úgy Magyarországon inkább egyedülállónak mondanám, hogy ilyen szurkoló táborral rendezik a Ferencváros. Tényleg egy nagyon felemelő érzés, egy adrenalin sok. Kívánom, hogy minél több ember ezt meg tudja tapasztalni, mert ez tényleg egy jó, nagyon jó dolog.
Meg lehet ezt szokni, vagy inkább úgy kérdezem, hogy el lehet ezt felejteni?
Elfelejteni nem. Megszokni valamilyen szinten azért meg lehet, hogyha huzamosabb ideig játszik az ember ilyen körülmények között, de azért elfelejteni sosem fogja, mert ez egy felemelő érzés.
És milyen az a Fradi szív, amit mindig emlegetnek, mert mondjuk a Fradi rántottát, azt tudom, hogy mindent bele, de mégis a Fradi szív az neked mit jelent?
Ez is egy érdekes kérdés, mert most, hogy ugye már befejeztem a általában a játékos pályafutásomat, sose olvastam a kommenteket, hanem most már így, hogy kicsit olyan kívülálló vagyok, el szoktam olvasni, és akkor, hogyha nem megy egy játékosnak úgy, vagy nem játszik olyan jól, akkor, vagy a csapat nem játszik olyan jól, vagy nem eredményes, akkor mindig olvasom, hogy nincs meg a Fradi szív. Igazából számomra a Fradi szív azt jelenti, vagy azt jelentette, hogy mindent beleadtam a csapatért, a sikerért, és igazából ez teljesen mindegy, hogy nálam, hogy a Fradiba játszottam, vagy Pápán, nálam ez úgy alap volt mentalitásomnál fogva, hogy mindent megtettem mindig a elsősorban a csapatért, a klubért, és harmadsorban magamért.
Mondanál legalább 3 olyan élményt, ami bennem légy az első 3-ban, ami a Fradival történt?
Előtérbe kerülnek ugye a derbik, nagyon komoly hangulatú mérkőzések. Ugye az első talán az Albert stadionnak az utolsó mérkőzése volt, ahol 2-1-re nyertünk az utolsó percben a derbin. Ott iszonyatos volt már a mérkőzés előtt a hangulat. Amikor megérkeztünk a busszal a stadion előtt, akkor ott a stadion és a Népliget között emlékszem, hogy nem tudom, több ezer ember által a forgalmat, ugye le volt zárva az egész Hungária körút, és amikor meglátták a buszt, ahogy jöttünk a Népligetből a stadionba, akkor olyan érzés volt, hogy egyszerűen, mint hogyha földrengés lett volna a buszon, olyan érzés volt, hogy egyszerűen megőrültek az emberek, amikor megláttak minket. Illetve a meccs alatt is őrületes hangulat volt, fél időben ugye szinte felgyújtották az egész stadiont, ilyen koreóval, óriási élmény volt, és utána ugye, hogy az utolsó percben nyertünk, az meg egy tényleg csak hab volt a tortán. talán ez a legszebb mérkőzésem, vagy a legnagyobb élményem a Fradival kapcsolatban. Hála Istennek elmondhatom azt, hogy a derbin sikerült gólt is szereznem, az egy idegenbeli mérkőzésen volt, az is egy nagyon komoly hangulatú mérkőzés volt, egy szerencsés gólt rúgtam, de azért nagy vágyam volt, hogy egy ilyen derbin tudjak gólt rúgni. Nem arról voltam híres pályafutásomat, hogy sok gólt lőttem volna, de azért, hogy megadatott, hogy a derbin is sikerült gólt rúgni, azért ez egy külön öröm. És az is egy olyan mérkőzés volt, hogy hátrányból álltunk föl, ott is az utolsó pillanatokban nyertük meg a mérkőzést. Ha jól emlékszem, 10 éve nem nyertünk idegenbe derbit, akkor sikerült. Úgyhogy az is egy nagyon nagy élmény volt. Harmadik helyre, hogyha így lehet rangsorolni, talán a bajnoki cím az, ami a legfontosabb, talán így a trófeák szempontjából. Azért persze szereti az ember a labdarúgást, de ugye ez címekért játsszák, és az a bajnoki cím az egy mérföldkő volt ugye a pályafutásom szempontjából is. Ugye ott is azt hiszem, hogy 10-12 évet nem nyertünk azt hiszem bajnokságot, úgyhogy nagyon várta már a Fradi család, vagyis hát a szurkolók is, a klub is nagyon várta már, hogy mikor jön el újra ez a pillanat, és amikor sikerült, akkor az egy nagyon felemelő érzés volt.
Negyedik helyre egy nemzetközi meccs.
Nem voltunk olyan eredményesek és sikeresek abban az időszakban, amikor én ott játszottam. Maga a klub sem volt azon a szinten, mint most, jelen pillanatban. De igen, azért azok is egy fontos mérföldkövek voltak, még ha nem is jelentenek, inkább nem is jelentenek annyira nagy elismerést úgy számomra, mert ezek ilyen selejtezők voltak. Ugye Máltán játszottunk, Horvátországban játszottunk, a Riekánál, Boszniában játszottunk, illetve a holland másodosztályú ellenfelek ellen. De igen, az is egy mérföldkő, de nem annyira fontos, mint az előbb elhangzottak.
El tudnád mondani, hogy egy átlagos hét hogy nézett ki a Fradinál neked?
Hát igazából természetesen attól függ, hogy mikor volt a mérkőzés, de ugye a hétköznapok azok úgy teltek, hogy délelőtt edzések voltak, edzések után általában egy közös ebéd, de utána igazából otthon voltam, pihentem, annak rendeltem mindent alá a hétköznapokban, hogy hétvégén minél jobban teljesítsek, minél pihentebb állapotban legyek, minél felkészültebb legyek, és ugye a hétvégén pedig annak mentén folytak, hogy mikor volt és ki ellen volt a mérkőzés. Nem mondom, hogy egy nagyon izgalmas élet volt, de fontos volt az, hogy felkészült legyen az ember, és jó állapotban kerüljön a mérkőzés pillanatáig.
A meccs előtti ráhangolódás az nálad hogy nézett ki?
Hát igazából én szeretek úgy meccsek előtt úgy elképzelni játékszituációkat, vagy jeleneteket, hogy vajon a mérkőzésem mivel fogok találkozni, vagy milyen játékhelyzetekbe tudok kerülni. Hát igazából mentális felkészülés az volt, mindig voltak kisebb-nagyobb ilyen babonáim, de ez is változó volt azért évről évre, de úgy megvoltak ezek a kis babonáim, amiket mindig tartottam így a mérkőzések előtt. Igazából mentálisan kellett felkészülni, az volt a fontos, hogy fejbe legyen rendben a játékos a mérkőzésre.
Milyen szerinted egy jó csapatkapitány?
Hát először is legyen a csapatjátékos, az a legfontosabb. Csapatot tartsa saját maga érdekei előtt, hogy példát mutasson, hogy az élre álljon, ne csak a jóban, hanem amikor baj is van, vagy nem úgy megy, hogy ne csak a saját dolgaival foglalkozzon, hanem igenis tudjon segíteni a csapattársainak, egy-egy rosszabb pillanatban felhúzni, vagy egy kicsit
átlendíteni
igen, a holdpontokon. És tényleg azt, hogy példát mutasson, hogy amit elvár mástól, azt ő is tudja teljesíteni.
Szerinted te milyen csapatkapitány voltál?
Hát ezt nem tőlem kéne elkérdezni, de megmondom őszintén, ugye a utóhangok, vagy amiket így hallottam másoktól, az pozitív volt, úgyhogy bízom benne, hogy egy jó kapitánynak gondoltak engem, vagy mondanának, de ezt nehéz most így magamról megállapítani, hogy jó volt, vagy nem volt jó. Inkább a csapattársaimat kellene erről kérdezni.
Van itt nekem egy hangom. Kíváncsi vagyok, hogy felismered el, most egy kicsit visszafele fogom lejátszani.
Fényed lelén ágam, hogy így ním lebőzött, lőzött, ním alatt ním eljárt, vagy úgy ním megrendet, igazán menném, most veszi megrendre, ugolod, szurzen.
Nem magyar játékos volt, ez biztos.
Jó, akkor elindítjuk rendesen.
Nekem Gyömbi olyan volt, mint másoknak, mondjuk Cristiano Ronaldo. Tévében láthattam, igazából csak azt láttam, hogy egy brutál jó játékos a Fradinak a csapatkapitánya. aztán megadta a sors nekem azt a lehetőséget, hogy 2017-ben csapattársak legyünk, amiért nagyon boldog voltam, hiszen azért olyan játékosokkal játszottam együtt, mint Sándor Gyuri, Szakály Peti, Vancák Vili, és persze Gyömbi is. Hál' Istennek nagyon jó kapcsolat alakult ki köztünk, és megértettük egymást a pályán, és azon kívül is. Minden nap együtt jártunk felcsútra edzésre, úgyhogy ez plusz dolog volt nekem, hiszen sok mindenben segített nekem, mind úgy a pályán, mint az öltözőben, mind így a magánéletben is. Hát igazából a mai napig nem volt olyan csapattársa, mint ő, aki az edzéseken is harsogott, úgymondva üvöltve motivált a társait. Nagyon meghatározó időszak volt az életemben, amikor együtt voltunk a pályán. Nagyon sokat köszönhetek neki, nem csak a futballban, de az életben is tényleg sok mindenre megtanított, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok igazából a sorsnak, hogy a csapattársa lehettem. Gratulálok neki ez az extra pályafutáshoz, és sok sikert kívánok neki a továbbiakban.
Szóval ilyenkor az előző kérdésedre ez egy jó válasz, vagy egy visszaigazolás számomra is, hogy akkor ezek szerint azért tudtam segíteni másnak is, nem csak a saját dolgaimon. Úgyhogy ezt megmondom, hogy ezt nem hallottam még, ezt a nyilatkozatot, de...
Hát ezt nem hallhattad, mert kb. Fél órája készült.
Az igen.
És ki volt ő?
Nem tudom, megmondom, hogy a hangját nem ismerem fel, de hát ugye felcsúti csapattársam volt. Hegedűs Jani? Köszönöm ezeket a szép szavakat, megható.
Arra esetleg emlékszel, amikor ő ezt a 61 pár méteres gólt lőtte a Fradinak?
Emlékszem, mert tévében láttam. Sajnos akkor már nem voltam ugye a Fradi játékosa. Hát olyan egy különleges játékos, nagyon jó technikai képzettsége, és az már a Puskásnál is látszott rajta, hogy nagyon jó rugó technikája van. Hát az pedig, hogy ez felismerte ezt azt a szituációt, az egy jó minőségű játékosra van, úgyhogy gyönyörű jelenet volt.
Aztán a Fradi után jött a Soroksár. Az a Soroksár, ahol a gyerekkori példaképed Lipcsei Péter az edző. Ez hogy jött ez így?
Maga lehetőség az úgy jött, hogy ugye nem úgy sikerült itt a Puskásnál a karrierem, ahogy ez el volt tervezve. Ugye 5 év után eljöttem a Fradiból, az is egy nagyon nehéz döntés volt, de ott is igazából az játszott szerepet, hogy már a Fradiban nem voltam meghatározó játékos, és szerettem volna 29 évesen, ha minden igaz, többet futballozni, többet játszani, mert igazából egyszer bármennyit az ember, hogyha hétvégén nem játszik, vagy nem annyit játszik, amennyit szeretne, akkor úgy nem boldog az ember, hiába lehet az Ferencváros, Real Madrid, hogyha nem játszol hétvégén, akkor úgy nem találod meg úgy a labdarúgásban az örömedet. Úgyhogy nehéz volt a váltás, de úgy döntöttem, hogy ezt meglépem. Nem úgy sikerült ez a Puskás Akadémián a kitérő, ahogy én ezt elterveztem. Akkor keresett meg ugye a Peti, őt ugye régóta ismerem ugye a Fradiból, illetve ugye gyerekkorom példaképe, több mérkőzésen labdaszedő is voltam, tárt karokkal vártak, ami azért fontos egy játékosnak, az a bizalom meglegyen ugye az edzős játékos között. Utólag meg én azt tudom mondani, hogy egy nagyon jó döntést hoztam akkor, 5 évvel ezelőtt, hogy Soroksárra kerültem, mert egy nagyon jó klubhoz, nagyon jó társasághoz érkeztem, és 5 szép évet töltöttem el Soroksáron.
Egyszer azt mondtad, hogy soha nem tartottad magad nagy tehetségnek, hanem inkább az elszántság meg a mentalitás hozta meg neked a sikert. Szerinted ma egy vidéki utánpótlás csapatba játszó fiatalnak mi hozhatja meg a sikert egyáltalán? Önerőből képes magasabb szintre jutni? Ma egy fiatal focista?
Szerintem abszolút. Ez nem különbözik a mostani világ az akkoritól. Igazából hát tartom most is magam ahhoz, hogy labdarúgó váljon belőled, az egy része az, hogy milyen tehetséges vagy, vagy milyen ügyes vagy. De azért főleg utánpótlás szinten ez azért gyorsan behozható, ez a hátrány. De az, hogy milyen mentalitásod van, vagy milyen a munkához való hozzáállásod, vagy mennyi mindenről tudsz lemondani ahhoz, hogy te ezt elérd, az azért sokkal fontosabb tényező szerintem, és az teljesen mindegy, hogy vidéken van. Én is vidéken kezdtem el focizni. Nem hiszem, hogy ez hátrányt jelent, hogyha valaki vidéken kezdi el.
De te tettél érte, hiszen saját magad elhatároztad, hogy igenis feljössz Pestre. hogy ott legyen a lehetőség. Tehát ha vidéki csapatnál maradsz, akkor lehet, hogy rosszabbak az esélyek, nem fedeznek föl esetleg, vagy nem úgy.
Engem se fedeztek föl, hanem elmentem egy, hogy mondjam, egy játékos bőrzére, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam, szóval egy válogatóra. Szóval engem sem felfedeztek, nem azt mondták, hogy hú, van egy gyerek vidéken, aki nagyon ügyes, hozzuk el, hanem nekem azért meg kellett dolgozzak, hogy azért szépen fokozatosan lépcsőről lépcsőre lépjek. Biztos, hogy van olyan eset is, amikor mondjuk kirívóan ügyes egy játékos, és akkor észreveszik, és akkor megkapja már hamar ezt a lehetőséget. De hogyha te nem olyan tehetséges, de viszont szorgalmas vagy, akkor előbb-utóbb meg fogod kapni te is azt a lehetőséget. Lehet, hogy egy kicsit hosszabb az az út, vagy rögösebb az az út, de ha te kitartó vagy és keményen dolgozol, akkor meg fogod kapni azt a lehetőséget, hogy bebizonyítsd. Én ezt vallom, így gondolom ezt.
Most már az új szerepkörödbe játékos megfigyelőként fiatalabbakat is meg fogsz figyelni, vagy csak inkább a felnőtt?
Inkább a felnőttnek nézek játékost, inkább már kész játékosokat nézünk. Ez nem jelenti azt, hogy nem nézek már egy 19 vagy 20 éves játékost, de zömerészt olyan, talán már mondtam, hogy készlabdarúgókat keresünk, akik ugye egyből segítséget jelentenének az első csapat számára. Az a részleg, ahol azért a fiatalokat, az nem ott dolgozom, ahol a fiatalokat nézik utánpótlás szinten.
Csak arra lennék kíváncsi, hogy ha mondjuk véletlenül betévedsz egy mondjuk egy U17-es, 9-es meccsre, és nem tudom, mennyire könnyű téged lenyűgözni, de mondjuk egy kapus, vagy tök minden, egy csatár, vagy védő olyat mutatott a pályán, hogy tátva marad a szád, akkor mit csinálsz? Fütyűrészve elsétálsz, vagy mondjuk próbálsz vele beszélgetni?
Hát ha nem is beszélgetni, de azért megjegyzem magamnak. Most ugye beszéltünk a Milunnak az első tornájáról is, szóval ott is azért láttam olyan ügyes fiatalokat, akik azért látszik, hogy kiemelkednek az adott korosztályból. Látszik, hogy mennyivel előrébb tartanak, mondjuk például akár a Milu, vagy a többi játékoshoz képest. Azt nem nehéz észrevenni, de mondom, azért utánpótlás szinten az egy dolog, hogy valaki ügyes, az nagyon fontos, hogy milyen a mentalitása, milyen a hozzáállása, ez azért többet meg kell nézni, vagy beszélgetni kell vele, vagy információt gyűjteni róla, ez egy azért egy tágabb történet.
Mondjuk ezzel kapcsolatban még megkérdezném, hogy volt már játékos, akit szerződtettél Fradihoz?
Igazából mi most úgy dolgozunk, hogy rengeteg ajánlást kap a csapat, ugye ügynököktől ilyen-olyan kapcsolatokon keresztül rengeteg ajánlást kapunk, és nekünk ezekről a játékosokról egy riportot kell készíteni. Meg kell nézzük különböző platformok segítségével, illetve élő mérkőzések által, hogy ki milyen teljesítményre képes, vagy mennyire lehet segítségére a csapatunknak. De természetesen vannak olyan dolgok, hogy nekünk kell keresni játékost. Mondom még egyszer, ezeken az internetes platformokon keresztül van egy pár most már a mai világban. De ez mindig egy közös döntés, ez egy közös kollektív döntés. Először ugye rajtunk keresztül megy, ugye Hajnal Tomi sportigazgatóval közösen meghozzuk ezt a játékosról egy értékelést, ami meg van beszélve ugye a szakmai stábbal, szóval utána ezeket le kell csekkolni több részről, és akkor úgy lesz végleges egy ilyen igazolás. Apró porszem vagyok a gépezetben, de igyekszem maximálisan megfelelni ennek a szerepkörnek is.
És hogyan pihensz, ha nincs foci?
Hát a gyerekeimmel próbálok, de az nem fizikális pihenés, hogy a gyerekekkel próbálom kikapcsolni magam. Igazából most már hála Istennek olyan korosztályban vannak a gyerekeim, hogy a nagyiknak le lehet passzolni őket, akár egy hétvégére, és akkor a feleségemmel próbálunk valami futballmentes dolgot csinálni, akár moziba menni, vagy csak egy simán étterembe elmenni, vacsorázni, vagy ebédelni. Nekem igazából ezek a kikapcsolódásaim.
Mióta vagytok egy pár?
Hát 17 éve vagyunk egy pár. Középiskolába jöttünk össze, és 10 év után el is vettem, úgyhogy azóta együtt vagyunk. Hála Istennek.
Hát ez is egy jó erény egy csapatkapitánynak, nem? Hogy a családi élettel is példát mutat. Igen, tehát nem egy csapongó.
Abszolút. Hanem... Hát ilyen beállítottságú vagyok, mondhatom magam hűséges típusnak, mondanám magam kitartónak, és az ugye kapcsolatban is ugye vannak nehéz dolgok, jó dolgok, nehéz periódusok, De hogyha az ember kitartó és igyekszik odafigyelni a másikra, akkor ez működik.
Tehát nem adott föl, nem az a vesztes típus vagy.
Abszolút. Hát én nagyon rossz vesztes vagyok egyébként. Ha csak játszunk családi szinten, akár Scrabble-t vagy kártyát édesapámmal, fú, óriási perpatorok szoktak lenni, hogyha ez nem párosul eredménye.
De gondolom ez nem tart sokáig, ez a harag.
Abszolút nem, és általában magamra vagyok mérve, szóval nem az van, hogy elkezdek szidni mindenkit jobbra-balra, hanem magamra vagyok dühös, csak nehezen tudom úgy levezetni magam a feszültséget, de igen, ez azért gyorsan elillan.
És ha majd a Milánnal fogsz komolyabbakat játszani, ott mi lesz?
Hát igen, most is azért jó fejnek mondanám magam, mert azért hagyom magam, de az is már kezd egyre rosszabbul esni, de azért hagyom magam, mert ha nyerek, akkor meg tudom, hogy a fiam kikészül, úgyhogy próbálok ilyen kompromisszumot kötni, szóval így adni is, meg kapni is, de nála azért most még azért próbálom egy kicsit úgy őt is a versenyszellemre ösztönözni, mert most még azt látom, vagy azt érzem, hogyha mondjuk jön egy sikertelen, akármi most teljesen mindegy kártyajáték a Milunál, akkor lehet, hogy akkor teljesen kikészül. A első partit azt meg szoktam engedni, hogy nyerje, de utána azért odafigyelek rá, hogy azért én is nyerjek, vagy hogy kapjon egy kis negatív behatást is, ne csak a sikert élje meg.
Ha most itt lenne egy csapat 10 éves gyerek, akik mondjuk focizgatnak, és megkérdeznék tőled, hogy érdemes a focistának állni, akkor mit mondanál nekik?
Hát én csak a saját magam példájával tudom alátámasztani azt, hogy érdemes, de még egyszer mondom, ez egy rögös út, nem csak fény van, napsütés, meg ragyogás, hanem kőkemény, nehéz időszakok is, de rengeteget ad maga a labdarúgás, rengeteg barátot tudsz szerezni vele, rengeteg sikert tudtok megélni közösen, rengeteg élménnyel tudsz gazdagodni, úgyhogy én mindenféleképpen azt mondom, hogy igenis érdemes, de nagyon nehéz az odavezető út.
Kaptatok egy gólt mondjuk. Ugye egyszer mondtad, hogy nem biztos, hogy a védő, vagy nem biztos, hogy a kapus a hibás, hanem hogy csapatszinten. A csapat nem volt jó, ezt hogy
hát igen, mert gondolom. Ugye sokan azt mondják, hogyha gólt kap a csapat, vagy sok gólt kap egy bajnokságban a csapat, akkor biztos, hogy rossz a védelem. Ha pedig sok gólt rúg egy adott csapat, akkor mindig azt mondják, hogy a csatár a legjobb, meg a csatár a jó. Én mindig próbáltam úgy csapatszinten gondolkozni, és hogyha egy csatárnak jól megy, vagy sok gólt rúg, az nem biztos, hogy csak az ő érdeme. Valószínű, hogy az ő érdeme, ugye, mert ő fejezi be a támadást, de ki kell alakítani azt a támadást. És azt a mögötte játszók tudják kialakítani, egészen a kapustól kezdve. Nem mindegy, hogy a kapus csak előre rúgja a labdát, és akkor old meg, vagy szépen fölépítjük azt a támadást, és kialakítjuk azt a játékhelyzetet a csatárnak. Ugyanez a védekezésnél, hogy lehet, hogy gólt kap egy csapat, de azért fontos mögé látni, hogy miért kap gólt. Lehet, hogy azért kap gólt, mert a védő nagyot hibázik, ez benne van a játékban, de sok olyan szituáció is van, amit már csapatvédekezésbe előről el lehet indítani, akár a csatártól, akár a középpályás védekezéstől, és persze a végén pedig ott van a védő, aki az utolsó védővonallal próbálja meggátolni, hogy ne kapjon gólt a csapat. Nekem mindig is az volt a fontos, hogy csapatként gondolkozzunk, nem mindig egyénekbe. Úgyhogy ez azért volt, amit mondtam.
Kívánok én neked minél több sikert az új munkáddal kapcsolatban. Nagyon szépen köszönöm.
Én köszönöm a kívást. Köszönöm.
Iratkozzatok fel a KTG Amatőr Fotó Facebook oldalára, hogy egyből értesüljetek az új tartalmakról, és hallgassátok meg az előző epizódokat is. Köszönöm a figyelmet, sziasztok! KTG Podcast.